Ötödik fejezet. Miután Kátó megbizonyosodott arról, hogy Optiója megszervezte az őrséget, átsétált két sornyi sátor között Makró centúriájához, és benézett a sor végén álló legnagyobb sátor bejáratán. Makró egy kis kecskelábú asztalnál ült, és néhány viasztáblát vizsgálgatott az olajlámpás halovány fényében. Készen állsz? Makró felpillantott, és az asztal egyik végébe tolta a táblákat. Aztán felkelt, és odalépett Kátóhoz.
Igen. Elegem van már ebből, átkozott Zsolt jegyzékek. De azt kívánom, bárcsak még mindig az Optium lennél. Te sokkal jobban boldogultál a nyilvántartásokkal, én meg közben elvégezhettem az igazi munkát.
Kátó együttérzően bólintott. Akkoriban mindkettőjük élete sokkal könnyebb volt. Míg Makró parancsnoksága alatt szolgált, Kátó hadseregben töltött idejét nem árnyékolta be a vállára nehezedő hatalmas felelősség. Persze előfordult, hogy a körülmények miatt kénytelen volt átvenni a parancsnokságot, és sikerült is megbirkózni a feladattal, de mindig nagyon megkönnyebbült, amikor ismét átengedhette Makrónak a kötelezettségek jelentette terhet. De mindez már a múlté. Most már Kátó is centúrióként szolgált, és nem csak a többiek bírálták állandóan, hanem ő is bírálta önmagát. Tudta, milyen benyomást kelt vékony kisfiús alkata a centúriói egyenruhában, és nem volt lenyűgözve tőle.
Na és Figulus, hogy boldogul?
Kérdezte Makró, miközben a harmadik kohorsz főparancsnokságához szolgáló jókora négy szögletes sátor felé tartottak.
Nem értem, miért választottad éppen őt, hogy az Optiód legyen. A harcon kívül az a fiú csak nyűk.
Elég jól elboldogul.
Ó, tényleg?
Makró remekül szórakozott.
Tehát képes egyedül vezetni a nyilvántartásokat? Hogy el tudja végezni az összes többi írnoki munkát is?
Nos, hát jelenleg épp próbálom megtanítani mindenre.
Megtanítani? Ha, lehetséges, hogy mindenek előtt írni és olvasni kell megtanítanod.
Kátó lehorgasztotta a fejét, hogy elrejtse az arcára kiülő komorságot. Makró jól sejtette. Figulus nagyon rossz választás volt a feladatot illetően. Még a nevét is alig tudta leírni, és teljesen tehetetlenné vált, amikor nagyobb számokat kellett összeadni, mint azok az apró pénzösszegek, amelyeket a légióban töltött egy éve alatt sikerült összegyűjtenie. Kátó mégis azonnal felajánlotta neki a tisztséget. Figulus csak nem ugyanabban a korban járt, mint Kátó, akinek nagy szüksége volt egy ismerős arcra parancsnoksága alá rendelt emberek között. A katonák többsége, akiket akkor ismert meg, amikor csatlakozott Makró centúriájához, mostanra már meghalt, vagy nyomorékként hazaküldték, az életben maradottakat pedig szétosztották a megfogyatkozott kohorsz többi centúriája között. Ezért Figulusra esett a választása. Persze Figulusnak akadtak jó tulajdonságai is, gondolta Kátó, igazolva a döntését. Gal származásának hála magas és erőteljes testfelépítésű volt, méltó ellenfele bárkinek a légió sorain belül is, azon kívül is. Emellett könnyed és őszinte természettel bírt és jól bánt az emberekkel. Épp ezért egyfajta hídként szolgált Kátó és a centúria katonái között. Ráadásul Kátóhoz hasonlóan ő is elszántan be akarta bizonyítani, hogy méltó új rangjára. Csak hogy a centúrió türelme gyorsan elapadt, amikor megpróbálta megtanítani beosztottjának az írnoki munka alapjait. Ha a helyzet továbbra sem javul, akkor Kátónak át kell vállalnia az Optió munkájának egy részét.
De bármikor leválthatod, sugalmazta Makró.
Nem, felelte Kátó határozottan. Megfelel a feladatra.
Ha te mondod, a te döntésed, fiam.
Igen, az én döntésem. Te pedig nem vagy az apám, Makró, tehát kérlek, ne viselkedj úgy.
Rendben, rendben,
emelte fel Makró megadónak kezeit.
Többé nem hozom szóba.
Nagyszerű.
Nos, mit gondolsz az új parancsnokunkról, Maximusról?
Még nem ismerem annyira ahhoz, hogy véleményt mondjak róla. Elég hozzáértőnek tűnik, abár kicsit túl komolyan vesz mindent. Makró bólintott.
Meglehetősen régi vágású. Minden csatot szorosan meg kell húzni, a pengéket ragyogóan ki kell fényesíteni, a gyakorló téren pedig egyetlen sár tócsa sem maradhat. Az ő fajtája képezi a hadsereg gerincét.
Mit tudsz a múltjáról? Pillantott Kátó a barátjára. Beszéltél valakivel róla?
Minap beszélgettem erről Antoniusszal a kantinban. Ő is ugyanazzal az utánpótlásként szolgáló alakulattal jött, mint Maximus, és még Gezoriákumban összeismerkedett vele.
És?
Nem sok minden van, amit el lehetne mondani róla. Csak nem 10 éve szolgált centúrióként, és bejárta az egész birodalmat. Korábban a pretoriánus gárdában szolgált, de néhány év után áthelyezték az egyik légióba.
Makró megrázta a fejét.
Nem értem, miért helyeztette át magát. Én gyilkolni tudnék, hogy a gárdában szolgálhassak. Jobb fizetés, jobb szállás és kevesebb veszély. A Róma húsos fazeka.
Lehet, hogy túl sok volt neki a jóból.
Micsoda, képett el Makró. Miféle ostobaság ez?
Fogadok valami hülye filozófus, mondta.
Nézd, fiam, a jóból sosem lehet túl sok. Higgy nekem.
Ez nagyon epikúreus volt tőled, Makró.
Ó, hagyj már békén!
Végül megérkeztek Maximus sátrához. A bejárat előtti ponyvákat tompa izzás keretezte, az őrök pedig alaposan végigmérték a sötétségből előbukkanó két centúriót. Aztán egyikük odébb lépett és félrehúzta a ponyvát. Makró lépett be elsőként a sátorba, ahol füllet meleg fogadta őket. Maximus az asztala mögött ült, előtte öt gondosan elrendezett székkel, amelyek közül hármat már elfoglalta a harmadik kohorsz többi centúriója.
Köszönöm, hogy csatlakoztok hozzánk, mondta Maximus kurtán.
Kátó számításai szerint az őrség váltásig még legalább fél óra volt vissza, de mielőtt még megfordulhatott volna a fejében, hogy tiltakozzon, Makró odalépett elé.
Elnézést, uram! Foglaljatok helyet, akkor talán el is kezdhetnénk.
Miközben leültek, Makró figyelmeztetően Kátóra pillantott. A fiatal ember hirtelen megértette, hogy Maximus miként is vezeti a kohorszot. Elvárta, sőt, megkövetelte, hogy beosztottjai túl tegyenek a kapott parancsokon. Lehet, hogy emiatt néha utólag meg kellett rónia a tisztjeit, de így azok mindig ugrásra készen álltak. Kátó tudta, hogy sok másik kohorsz is akad, amit így vezetnek, és ez nagyon nem volt az ínyére. Az a parancsnok, aki ilyen elvárásokat támaszt az embereivel szemben, sosem lehet biztos abban, hogy a parancsait úgy hajtják majd végre, ahogy azt ő akarja. Miután mindketten leültek, Maximus megköszörülte a torkát, majd kihúzta magát és beszélni kezdett.
De most, hogy mindannyian itt vagyunk.
Ti is láttátok a legátus térképét és értitek a feladatot. Tartjuk a gázlót Karatakusszal szemben, amíg vereséget nem szenved. Mivel nekünk kell a legmesszebbre menni, holnap reggel mi hagyjuk el elsőként a tábort. Még napkelte előtt elindulunk, egy ellátó útvonalként használt ösvényt követünk majd, ami egyenesen a gázlókhoz vezet. Van ott egy auxiliális őrposzt, amelyet délre el kell érnünk. Ott pihenhetünk és kapunk élelmet a készleteikből. A gázló onnan nagyjából 3 mérföldnyire van északra. Miután odaértünk, kiépítjük a védelmet, rengeteg időnk lesz arra, hogy oda jussunk. Az embereitek adják itt a csomagjaikat, készen kell állnunk a harcra, ezért a kulacsokon kívül semmit sem viszünk magunkkal. Csatára készülünk. Nem akarok lemaradozókat, és nem adhatjuk meg magunkat, ha összeakadunk az ellenséggel. Persze az ellenség meg akarja adni magát, vigyorodott el. Akkor meg kell tennünk mindent, hogy teljesítsük ezen óhajukat. Kis szerencsével egy egész vagyont kereshetünk egyetlen nap alatt. Értitek, mit akarok mondani?
A centúriók ünnepélyesen bólintottak egy kivételével. Maximus Makró felé fordult.
E valami baj van? Megengedhetjük magunknak, hogy foglyokat ejtsünk, uram. Ne, megengedhetjük magunknak, hogy ne ejtsünk foglyokat,
nevetett Maximus.
Hát valami bajod van azzal, hogy meggazdag vagy, Makró? Vagy talán szegényen akarsz nyugalomba vonulni?
Makró udvariasan elmosolyodott.
Én is épp annyira szeretem a pénzt, mint bárki más. De magunk leszünk messze a légió vonalainak szárnyán. A foglyok őrzése elvonja a katonákat az arcvonalból. Nem tetszik a gondolat, hogy egy briton csapat legyen a hátunk mögött, akár fegyvertelenek, akár nem. Ezzel csak magunknak keressük a bajt, uram. Ugye már, Makró? Szerintem eltúlzod a veszélyt. Mi a helyzet veled, ifjú Kátó? Egyet értesz?
Kátó egy pillanatra ösztönösen megrémült, és erejét megfeszítve próbált megfelelő válaszsal szolgálni a kérdésre.
Nem tudom, uram, attól függ, mennyien lesznek. Ha el tudunk bánni velük, akkor persze érdemes foglyokat ejteni. De ahogy ezt Makró is mondta, ha nagy erőkkel törnek ellenünk, minden emberünkre szükségünk lesz, hogy szembeszálljunk velük. Ez esetben a foglyok csak veszélyt jelentenének ránk, uram.
Értem, bolintott Maximus elgondolkodva. Úgy véled, óvatosabbnak kellene lennünk? Hogy ez tesz minket rómaiakat a világ uraivá?
Ezt nem tudhatom, uram. Csak úgy vélem, anélkül kell végrehajtanunk a parancsokat, hogy felesleges kockázatnak tennénk ki magunkat.
Hát én is így vélem,
nevetett Maximus. Félix és Antonius pedig csatlakoztak hozzá. Tullius is elmosolyodott. Maximus végül előre hajolt és vállon veregette Kátót.
Ne aggódj, semmit sem bízok a véletlenre. Erre a szavamat adom. Másrésztről azonban nem szívesen mulasztanám el a lehetőséget, hogy egy kis pénzt szerezzek. De igazad van, hogy óvatos vagy. Meglátjuk, milyen lesz a helyzet holnap, és annak tekintetében cselekszünk. Így már nyugodtabb vagy egy kicsit, fiú?
Kato bolintott.
Remek. Akkor ezt megbeszéltük.
Maximus hátra lépett, és sokkal formálisabban folytatta.
Szeretném, ha tudnátok, be akarom bizonyítani a legátusnak, hogy a harmadik kohorsz méltó a rábízott feladatra. Tőletek és embereitektől a legjobbat várom holnap. Magas követelményeket támasztok a parancsnoksága alá rendelt katonákkal szemben, mert azt akarom, hogy mi legyünk a legkeményebb kohorsz, és nem csak a légióban, hanem az egész hadseregben.
Elhallgatott, majd végig pillantott a centúriókon, és a nem tetszés jeleit keresve fürkészte az arcukat. Kato anélkül viszonozta a pillantását, hogy a tekintete elárult volna bármiféle érzelmet.
Uraim, tudom, hogy csak alig egy hónapja vettem át a kohorsz vezetését, de volt időm megfigyelni a centúriákat, és biztos vagyok benne, hogy még sohasem szolgáltam ilyen remek alakulatban. A Rómán kívül persze. Volt alkalmam felmérni Félix, Antonius és Tullius képességeit is, és örömömre szolgált, amit láttam. Kiváló katonák vagytok. Ami újonnan kinevezett tisztjeinket illeti, fordult mosolyogva Makró és Kato felé, olvastam a szolgálati nyilvántartásotokat, és örülök, hogy mindketten az én parancsnokságom alatt szolgáltok. Makró immár 2 éve szolgált centúrióként, kiváló minősítést, és számos dicséretet kapott, nem csak a legátustól, hanem magától a tábornoktól is. Biztos vagyok benne, hogy előmeneteled még fényesebb lesz, amíg a kohorszomban szolgálsz.
Akron egy pillanatra keserű neheztelés lett úrá. Több mint 15 éve szolgálta már a sasokat, 15 év kemény tapasztalatait és csatáit tudhatta maga mögött. Kételkedett abban, hogy bárki is felismerné az apró ossziai halászfaluban, ahonnan származott. A köpcös suhanc, aki felkéreckedett egy szekére, hogy Rómába menjen és beálljon a hadseregbe, halvány emlék volt csupán, és Makrót bosszantotta felettese leereszkedő modora. De visszanyelte a haragját, és kimérten bólintott.
Köszönöm, uram!
Maximus elmosolyodott, és Kato felé fordult.
Persze, akadnak olyan nyilvántartások is, Kato centúrió, amelyeket jóval gyorsabban végig lehet olvasni. Fiatal korod dacára igazán lenyűgöző tetteket hajtottál végre, és valamelyest megtanultad a helyiek nyelvét is. Lehet, hogy ez még hasznos is lesz, tűnődött. Érdekes lesz látni, hogyan boldogulsz majd holnap.
Remélem, nem fogok csalódást okozni, uram, felelte Kato, és összeszorította a száját, hogy elcsendesítse sértett büszkeségét.
Jobban teszed, ha nem okozol csalódást.
A mosoly eltűnt Maximus arcáról.
Sok teendő vár mindannyiunkra, a tábornoktól egészen az arcvonalban szolgáló légionáriusokig. Ha végre hagyjuk, mindenkinek bőven kijut majd a dicsőségből. Ha hibázunk, biztosak lehettek benne, hogy Róma népe sohasem fog megbocsátani nekünk. Remélem, értető voltam.
Igen, uram, felelte Antonius és Félix egyszerre.
Akkor jó. Most pedig, uraim, ha csatlakoznátok hozzám egy pohár köszöntő erejéig...
Maximus egy kis boros korsót vett elő az asztal alól.
Nem a legjobb ital, de gondoljatok rá úgy, mint ízelítőre abból, ami ránk vár. Ígyuk a császárra, Rómára és az ő légióira. Jupiterre és Marsra. Áldás mindannyiunkra, hozzanak véres vereséget Karatakuszra és barbár hordájára.
Maximus kiúzta a dugót, majd megmarkolta a korsó fülét, az alkarjára fektette az agyagedényt, és a peremét a szájához emelve ivott pár kortyot a borból. Kato nézte, hogy a parancsnok szájának sarkából vörös patak csordogál alá. Aztán Maximus leengedte a korsót és átadta Tulliusnak. A centúriók sorra elismételték a köszöntőt, amit aztán borral pecsételtek meg. Makró a kívántnál jóval több kortyot ivott, majd kész fejével megtörölte a száját és átadta a korsót Kátónak. Miközben a korsót felemelve elismételte a köszöntőt, Kato érezte, hogy a sátorban minden tekintet rászegeződik. Kinyitotta a száját és várta, hogy a borpatak átcsorduljon az agyagedény durva szélén. Amint az itala nyelvéhez ért, Kato alig tudta leküzdeni a késztetést, hogy elfintorodjon az égető ecetes íztől. Még Camulodunum legszegényebb negyedében sem ízlelt soha ilyen savanyú bort. Kényszerítette magát, hogy igyon még egy kortyot, majd leengedte a korsót.
Nos tehát!
Maximus visszavette a korsót, amit aztán bedugaszolt és visszatett az asztal alá.
Akkor holnap, uraim! Holnap megmutatjuk a hadseregnek, mi mindenre képes egyetlen kohorsz.